No, a Velencei tó miatt aggódva szögeljük össze ezt a beszélgetést, amelynek résztvevője dr. Bíró Tibor, a Magyar Hidrológiai Társaság tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának dékánja. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Aggódjunk a Velencei tóért, vagy ne aggódjunk hidrológiai szempontból, szakmailag tesszük fel ezt a kérdést?
Hát igen, hidrológiailag, vízágyilag nem igazán kell aggódni, hiszen a Velencei tó az egy átmeneti vízjárású tó, mindezett szemisztatikus idegen szóval kifejezett, a teljesen természetes dolog az, amit csinál. Tehát, hogyha rekreációs célokat nézzük, turisztikait, illetve hát a Velencei tó partján élőknek az igényét, akkor természetesen azért van némi aggodalomra ok.
No,
Bocsánat. Hogyha abból a szempontból nézzük, hogy természetes dolog, ami történik a Velencei tóval. Igen, persze volt, és lehetett olvasni, hogy az 1800-as években
a
annyira kiszáradt,
ugye,
hogy igen, ez egy ilyen klasszikus példa, ami mindig feljön, de hogy ez nem változik az évek során? Tehát, hogy nem egyre kevesebb a vízkészlet, vagy nincs egyre több aszályos időszak így a klímaváltozás kapcsán?
Hát az aszályos időszakok gyakorisága az biztos, hogy növekedni fog. Ugye a tavalyi elképesztő aszály, ami egyébként csak 50 éves visszatérési idejű volt, tehát hidrológiai szempontból megint nem nevezhetjük rendkívülnek, nyilván amit az agráriumnak okozott, mindenféleképpen rendkívüli volt. Szóval ezek az aszályos periódusok, illetve ezeknek az előfordulási gyakoriságának a növekedésével ezek a szélsőséges helyzetek, ezekre fokozottabban lehet számítani. Igen, ugye 1860-as években teljesen kiszáradt a Velencei tó, de akkor nem is volt szabályozva. Tehát ugye a Velencei tónak ugye van egy szabályzási rendszere, ami pont a víztöbletek, vízhiányok kiegyenlítésére, kezelésére szolgál, tehát azért nem lehet összehasonlítani az 1800-as évekbeli helyzettel. Ha nem lenne szabályozva a Velencei tó, hát akkor az elmúlt években valószínűleg többször száraz lábbal át lehetett
többször
volna kelni.
Többször kiszáradt volna. Illetve hát ugye azok a természetes pótló befolyások, amik egyébként onnan a Velencei dombságból jöttek, azok viszont sajnos már nem működnek ugyanúgy, hiszen ugye egyrészt be lett építve, másrészt ugye egy autópálya is keresztbe vágja ezt a
ugye
területet.
Ugye ez a császár víz vezet a Velencei tóba, ez belénk súlykolt, egy nagyon hosszú ideig laktam ott, és ott a földrajzóra témája ez volt, és ugye a pátkai meg a zámai tározó fogja meg a császár vizet, és azt engedik bele időnként a Velencei tóba, de hát ugye közben azok is ilyen rekreációs célokat kezdtek szolgálni, és az ott élők meg nem örülnek, hogyha azt kiürítik azért, hogy a Velencei tóba legyen víz.
Hát pontosan megfogta a probléma lényegét. Tehát nyilván itt a különböző társadalmi igények feszülnek egymásnak. Ugye a zámai és a pátkai tározót nem azért építették, hogy horgásztanak benne, meg halat neveljenek benne, hanem kifejezetten azért, hogyha a koratavaszi bővízi időszakokban a környező települések ne kerüljenek víz alá, nyáron pedig lehessen a párogási veszteséget pótolni. Ugye ezt bizonyos értelemben befolyásolta, sőt erősen befolyásolta az, hogy más hasznosítása lett, vagy más hasznosítási cél is bejött a két tározó esetében, ami egyrészt vízminőségi kockázatot jelent, másrészt növeli a feliszapolódást, tehát a két tározónak a potenciális tározási képességét is csökkenti. Szóval ez egy messzire mutató történet, valóban a megoldás az lenne, a két tározónak visszaállna az eredeti funkciója, mind a kettőt kotorni lehetne. Hozzáteszem ugye, hogy az ámai le is van engedve, tehát ugye a száraz kotrásra vár, azon most csak egy átfolyás van gyakorlatilag, de pátkaiba sem sok víz van. Úgyhogy igen, a funkciójukat nem látják el.
Hidrológiai szempontból, hogyha azt mondjuk, hogy akkor most itt nem hagyjuk a természetes folyamatokat érvényesülni, ne száradjon ki a Velencei tó, hiszen gazdasági érdek ezt diktálja, akkor hogyan lehetne ezt a problémát véglegesen és megnyugtatóan megoldani? Felmerült például, hogy miért nem csinálnak, hogyha már a császárvíz nem elég, akkor miért nem csinálnak egy csatornát a Dunából a Velencei tó? Ez például jó megoldás, mert ez így laikus számára azt mondom, hogy hát a Duna víze az nem ugyanolyan, mint a Velencei tóé, tehát ott lehetnek
szerintem
esetleg problémák.
Már azon túl vagyunk már, hogy melyik víz milyen.
A lényeg, hogy víz legyen, igen.
Igen.
Hát ez nem egészen így van, nagyon helyes a megállapítás, hogy teljesen más típusú víz. Tehát a Velencei tó vízgyűjtő területének a geológiai sajátosságai alakítják ki a Velencei tónak azt a fajta sóösszetételét, vízminőségét, ami miatt a Velencei tó Velencei tó. Tehát egy Duna minőségű vizet behozni, aminek ugye hordaléktartalma van, tehát ez nyilván a feliszaporodást is fokoz, ez önmagában kockázat. Ne beszélve arról, hogy a Dunának a szennyezettsége is bizonyos értelemben, bizonyos szennyezők tekintetében lényegesen magasabb, hát arról nem is beszélve, hogy 40 métert emelni kéne a vizet, mert nem tudom, milyen energiárak mellett kíváncsi vagyok, hogy kivállalja be ennek a közköltségnek a megfizetését. Tehát ez egy nyilván egy gigaberuházás, nagyon nagy üzemeltetési költség és számos vízminőségi kockázatot hordoz, természetesen megvalósítható, hiszen a Balaton vízpótlására is voltak hasonló ötletek, de idegen vizet vinni bármely területről, hiszen arról is volt szó, hogy esetleg más területről karsztvizet hoznak át, de azoknak mind az ásványanyag összetétele az más. Tehát az élővilág összetétele változik meg, mert pedig tudjuk, hogy ez a fajta konzervatizmus, ami az ökológiában van, ez semmiféleképpen nem támogatja.
Uh-huh. Egyébként van értelme megint csak szakmai szempontból centiméterekről vitatkozni, hogy az 50 centi nem jó, a 71 meg már jó?
Hát én nem tudom, egyik se jó a Velencei tó esetében, ugye minimum 130 centi, és hogyha vízállásról beszélünk, és 130-as vízállás lenne tulajdonképpen a minimum, az optimum, meg azért inkább ilyen 150-160-as. Hát a centiméterekről nincs értelme beszélni, hiszen a napi párolgási veszteség lehet ekkora. Tehát például az idén 13 centimétert sikerült emelni január és április 20-a között, amíg vizet lehetett leengedni a pátkai tározóból, de például azt is azért kellett abba hagyni, mert akkora már a pátkai tározónak az összklorofil tartalma annyira megugrott, hogy kockázatos lett volna a Velencei tó vízminőségére. Ez is jól mutatja azt, hogy vissza kell állítani az eredeti funkciókat. Hozzáteszem, a két tározó összvízkészlete nem elegendő a nyári párolgási veszteség biztosítására, tehát itt az lenne a lényeg, hogy már kora tavasszal be lehessen állítani azt az üzemi vízszintet, amely a párolgási veszteségeket képes tolerálni. Ugye ezt nem lehetett megtenni évek óta, az idén sem, még a vízpótlás ellenére sem.
Igen, ezért kérdeztem azt, hogy fogja befolyásolni a klímaváltozás és az egyre növekvő olyan hőösszegek, amiket látunk itt évről évre, ezt már a párolgás az komoly problémát fog jelenteni, de hogyha ezekből a tározókból nem tudjuk megoldani, akkor mégis milyen elképzelés van, hogy ez az optimális vízszint visszajöjjön?
Hát csak a műszakilag, amire megoldás a nyílik lehetőség, az, amit az előbb említettem, tehát a két tározót kotorni kell. Uh-huh. Ennek most itt az iszap elhelyezése is még bonyodalmas egy kicsit, mert ez egy nagy mennyiség iszapról van szó, illetve a császárvíz alsó szakaszának a rekonstrukcióját is el kell végezni, illetve hogyha ez a pátkai tározó vízminősége nem javul, akkor meg kell kerülni a csatornát. Tehát azt jelenti, hogy a Zámoyi és a császárvíz alsó szakasza között egy megkerülő-elkerülő bypass csatornát kell építeni, ami lehetővé teszi, hogy vízminőségromlás ne következzen be, a Zámoyiból táplálják egyébként a Velencei tavat. Arra is van lehetőségünk itt felszínalatti vízkészleteket felhasználni, hiszen vannak olyan nyílt karsztok a Velencei tó vízgyűjtőjén, amely alkalmas arra egyébként, hogy vizet tegyenek a Velencei tóba, és hát nyilván a Velencei tóba is van felszín alatti összegyűlökezés, tehát ezek a vizek előbb-utóbb itt ott felszínre bukkannak, tehát ennek azért a vízminősége akkora kockázatot nem jelent. De arra mondom, föl kell készülni, hogyha egymás követő években aszály van, és a fedőréteg, tehát az a felső geológiai réteg, amiből a területi párolgás megvalósul, hogyha ez folyamatosan és nagymértékűen leűrül a nyári időszakba, akkor hiába van csapadék, vagy csapadékosabb nyár, mint az idén is. Ugye ezeknek a beszivárogtatási folyamatai sokkal fokozottabbak, hiszen le van ürülve az a réteg, tehát azt kezd el föltöltődni, tehát kevés a lefolyás, ezt évek óta tapasztalni lehet, hogy a tóra hulló csapadék okozza elsősorban a Velencei tónak a vízszint stabilizálását, és nem a 602 négyzetkilométernyi vízgyűjtő területről lefolyó csapadék. Tehát ez egy nagy probléma, tehát nyilván ezt az egyensúlyt kellene beállítani, kevesebb felszín alatti felhasználást kellene abszolválni, tehát jobban vigyázni a meglévő vízkészletekre, de mondom, ezeket a tartós hőségnapokkal teletűzdelt nyarakat, hiszen nem lehet kivédeni.
Hát ez nem, hogy is mondjam, itt az összegszerűség is fontos, hogy amiket említett, azt mennyiből lehetne megoldani, mert igaz, hogy a környező települések polgármesterei szeretnék ezt, és a lakók is, de az, hogy szeretnének valamit, meg az, hogy ez mennyibe kerül és megvalósítható-e, az két különböző dolog.
Ez kétségtelen így van. Sajnos be kell látni, hogy a Velencei tó vízgyűjtője ez egy gyérlefolyású terület, tehát viszonylag korlátos az összegyülekező vizek mennyisége, amit ön is említett, ha egyszer úgy dönt valaki, vagy olyan össztársadalmi igény lesz, hogy már pedig idegen vizet kell behozni más vízgyűjtőről, az egy új helyzet. De ezt egyébként hidrológiailag, meg ökológiailag nem lehet indokolni. Tehát az egyetlen indok az tulajdonképpen az, hogy a Velencei tó egy fantasztikus érték, nyilván az emberek szeretnék élvezni az adottságait, ez abszolút akceptálható, hát ebbe kell egy széles társadalmi konszenzus létrehozni.
Hát kicsit... jó, de közben ott van ugye a dinnyési fertő, a madárvédelmileg nagyon fontos terület, ott vannak a nádasok, ott van az az élővilág, ami nádasokban van, limnológiai szempontból is nagyon fontos az egész, tehát úgy, hát ezt nem tudom, hogy lehet egymásnak feszülő érdekeket kisimítani.
Hát igen, mert tartósan magas vízállás például a nádasok visszaszorulását okozza, uh-huh. és ugye a legutóbbi kotráskor is ugye költőszigeteket hoztak létre a Kotor-Tiszából, pont azért, hogy a madárvilág az megmaradjon, vagy inkább, hogy még fokozódjon a madár biodiverzitás. Ugye az alacsony vízállás, ugye a nádasok ezt tulajdonképpen követik, és még csak nő is a felületük ezzel. Hát természetesen, hogyha egy nagyobb kiszáradási folyamat lenne, az már nem lenne jó a nádasoknak se. De mondom, egy ilyen kritikus, mert egy 60-70 cm-es vízállás, amit mondjuk fürdőzés szempontjából már kritikusnak neveznek, igazából az élővilágra olyan nagy hatással nincs, tehát nem lehet kimutatni, hogy mondjuk az ökológiai feltételek jelentősen romlanának.
Még két kérdésre kerítsünk sort, és egy kicsit elvonatkoztatnánk a Velencei tótól, de érintettük mind a két esetben ezeket a témákat. Az egyik az az, hogy ugye egy fél mondatban említette, hogy nagyon kell vigyázni a felszín alatti vizek használatával, holott ugye mi is beszámoltunk róla, hogy egészen liberális szabályozás van a kutak fúrásával kapcsolatban. Ez aggályos szakmailag, vagy nem? Mert erről is ugye politikai vita folyik, és a szakértői érveknek viszonylag kevesebb tere van.
Hát igen, mint a Magyar Hidrológiai Társaság alelnökeként azt kell, hogy mondjam, hogy ez aggályos. Mert ugye nem lehet így vízkészlet gazdálkodást folytatni, hogyha nincsen megfelelő információ a kutak mennyiségéről, azok talpmélységéről, a kitermelt vízmennyiségekről, tehát nagyon nehéz vízmérlegeket fölállítani. Nyilván az sem szerencsés, hogy ha négyféle különböző szervezet engedélyeztet kutakat, külön a mezőgazdaság, zártkertek, stb. Tehát az, hogy ivóvíztermelésre vagy mire szolgál az adott kút. Tehát a kutakkal az a probléma, hogy ha nem megfelelő műszaki tartalommal készítik el, pontosan ez az egyik probléma, ha nem megfelelő műszaki tartalma, ami azt jelenti, hogy ugye a furatot, amit elkészítenek, és belehelyezik a valamilyen anyagból elkészült csövet, hogyha a föltani közeg és a cső közét valamilyen vízzáró cementált réteget nem helyeznek el, akkor a felszínről a szennyező anyagok azok lejuthatnak 70-80-as méter mélység, hiszen 80 méteres talpmélységű kutak általában, amit öntözési célra használnak, vagy ez a felső határ, ettől mélyebbről nem érdemes öntözésre vizet kitermelni, mert a sótartalmi hőmérsékletes gondok lehetnek. Szóval ez egy kockázat. A másik pedig nyilvánvalóan az, hogy ha olyan területeken létesülnek nem engedélyezett kutak, azok pedig hát az ivóvízkészleteket veszélyeztetik, hiszen a jelenlegi meg a távlati ivóvízbázisokat óvnunk kell, hiszen 50-60 év múlva a utánunk jövő generációknak is szüksége lesz majd ivóvízkészletekre, jó minőségi ivóvízkészletekre, már pedig ezek alapvetően itt a Kárpát-medencében alapvetően a felszín alatti vízbázisokra lehet alapozni.
Na, és ehhez következik az utolsó és végső kérdés. Ugye mi nagyon gyakran nyugtatjuk magunkat magyarként, hogy Magyarország a vizek országa. Ez mennyire igaz? Mert itt is megy egy ilyen hamis biztonságérzet, hogy itt megy a Duna, Tisza, Dráva, Száva, stb. Stb. Van víz bőven, és ez úgyis a jövő stratégiai terméke lesz, de lehet már hallani olyan hangokat, hogy tulajdonképpen egy lavór az ország, amiben befolynak vizek, időnként nagyon sok van, időnként pedig vészesen kevés, ezért aztán nekünk is sokkal jobban kéne foglalkozni vízgazdálkodási kérdésekkel.
Hát foglalkozunk mi sokat vízgazdálkodási kérdésekkel, és azt gondolom, hogy a hazai víz ugye az egyik legkiválóbb a világon. Tehát foglalkozunk mi ezzel, csak hát megint a széles társadalmi konszenzus hiányzik ebbe az ügybe, ez pedig ugye a vízvisszatartásnak a kérdése. Tehát tudni kell, hogy Magyarország kvázi egy ilyen tranzitország víz tekintetében. Tehát ha megnézzük, hogy mennyi víz érkezik be, hány köbkilométer évente a nagy vízfolyásainkon, a közepes vízfolyásainkon, és ezt elosztjuk a lakosság számmal, akkor gyakorlatilag itt Kanada után mi következünk, hogy micsoda vízkészleteink vannak. De ugye nem ezt kell nézni, mert ennek nagy része kifolyik. Sőt, hát ugye a lefolyás, amit az ország ad hozzá a vízfolyásokon, ami a felszínről lefolyó csapadékokat, meg a felszínről összegyűlő vizeket jelenti, nyilván még több folyik ki. Már hozzáteszem, hogy tavaly előfordult 4-5 hónapon keresztül, hogy a Tiszából kevesebb víz folyt ki az országban, mint ami befolyt, tehát azért már ilyen szélsőségek is előállnak. Szóval a lényeg, hogy ha megnézzük a csapadék és a párolgás különbségét, és azt elosztjuk a magyar lakosság számával, akkor viszont nagyon sérülékenyek vagyunk. És itt a probléma. És ezért van az, hogy a statikus vízkészleteinket növelni kell. És a vízvisszatartás ennek a kulcseleme, amely jelenti a mederbeli tározásokat, hogy több műtárgyunk legyen, 42 ezer kilométernyi belvíz öntöző kettős működtetésű csatornánk van, kis vízfolyásunk van, tehát hatalmas mederbeli tározási kapacitásunk lehetne, csak ugye az egész vízrendszerünk rendkívül defenzív jellegű, mert a folyószabályzások után, amikor kialakult a belvízelvezetésnek a rendje, az tulajdonképpen arról szólt, hogy meg kell szabadulni a vizektől. És ugye ezt az üzemrendet nagyon nehéz átállítani úgy, hogy ebben a rendszerben nem nyúlunk bele, nem építünk műtárgyakat. És hát ugye ott van a Duna és a Tisza, két nagy törtésezett síkvidéki vízfolyásunk, amiben pedig medersüllyedési folyamatok vannak. Ez szívja lefele a talajvizeket, az egész Tiszántúlon, az Alföldön, a Duna-Tisza közén. Ennek köze van ehhez. Hogy hogyan lehetne a Dunában és a Tiszában úgy a vízszintet emelni, hogy az ökológiai értékek ne károsuljanak. És ezt valamilyen olyan szoftos módon, tehát nem úgy, mint ahogy az osztrákok vagy a németek teszik, hogy teljesen keresztben elzárják a folyónak az útját, tehát a keresztgátokat építenek, duzzasztókat, amely nyilván nem teszi átjárhatóvá a vízfolyást, de hogy olyan fenék küszöbb sort építeni ezekbe a vízfolyásokba, ami hathatósan emeli a vízszinteket, főleg kis vizeknél, és azt is lehetővé teszi, hogy a felszínalatti vizek azok inkább duzzasztódjanak a vízfolyások felől, semmint pedig, hogy leszívja a vízfolyás ezeket a felszínalatti vizeket. Tehát van mit tennünk, ez igaz a dombvidéki területekre is, ott is fokozni kéne a vízvisszatartást, a mezőgazdasági gyakorlatokon változtatni, meliorációs tevékenységet folytatni, erdősíteni, sorolhatnám, de arra is vigyáznunk kell, hogy ezekben a kis vízfolyásokban is legyen mindig ökológiai vízigé, tehát ha túl sok vizet tartunk vissza, akkor a vízfolyásokban nyáron leeshet ezekben a kis vízfolyásokban vízhozam. Szóval igen, minden nagyon sok pénzbe kerül, de az, hogy a Duna és a Tisza, ami kulcskérdés, hiszen ide gyülekeznek a vizeink, és ez határozza meg ezeknek a vízszintjei, hogy egyáltalán gravitációsan ki lehet-e vezetni síkvidékre egy közepes árulámnak az apadóágát, amiben kevesebb a hordalék, ebben végre el kell jutni a társadalomnak, hogy azt mondja, hogy csinálni kell, mert különben kiszáradunk, elszáradunk, és hogyha ilyen aszályok jönnek, egyszerűen kezelhetetlenné válik a helyzet. Nem tudunk ilyen vízkészleteket hosszú távon kielégíteni. 2022-ben tavaly csak úgy sikerült kielégíteni az igényeket, hogy Magyarországon kevés területet öntöznek, hogy sorba kellett állítani a gazdákat a vízkészletért, és nagyon fontos, hogy a kiskörei duzzasztást tette azt lehetővé, hogy vizet lehessen a Körösök völgyébe adni, ahol hihetetlen módon lecsökkentek. 40%-kal lecsökkentek az átlagos vízhozamok. De még így is a hármas körösbe egy ponton visszafele folyt a víz, olyan nagy volt a vízhasználás. Szóval ezt meg kell értenie mindenkinek, ezeket a intőjeleket kell érteni mindenkinek, és el kell felejteni azt, hogy amit akar a vízügy, akármilyen hidrotechnikai beavatkozási javaslatot lesöprik az asztalról. Mert sajnos még mindig a Bős Nagymarosnak az átkát nyögjük, és senki nem érti, hogy itt nem erről van szó, egy teljesen korszerű integrált vízgazdálkodásról beszélünk, ahol igenis vannak harmonikus, ökológiailag kiegyensúlyozott eszközök, és ebben kellene a párbeszédet kialakítani.
Hát ez nagyon fontos volt ez a beszélgetés, köszönjük
igen,
szépen.
Igen, és fogunk még erről szerintem hosszabban beszélgetni, mert 1500 kérdés merült fel, ahogy hallgattuk önt az elmúlt percekben, úgyhogy engedelmével fogunk még jelentkezni. Nagyon szépen köszönjük az eddigieket, és jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, köszönöm, viszont
minden jót, viszont hallásra.
Dr. Bíró Tiborral, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnökével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kar dékánjával beszélgettünk.